Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy mindannyian elmondhatjuk ezt, hogy énekelhetjük, hogy hihetjük is, és hogy megfelel a valóságnak. Mert még ha énekelnénk, és mondanánk is, és ha nem így lenne, akkor hiába való lenne az éneklésünk és a tanúvallomásunk is. De azok a dolgok, amelyeket Isten ígéje mond, úgy vannak, ahogyan Isten kijelentette őket. És erre örökké támaszkodhatunk. Amikor Rusz testvér kimondta azt az egy mondatot, hogy Isten ígéje személyesen érint bennünket, és akkor van valami mondani valója is számunkra. Mindaddig, amíg azon a véleményen vagyunk, hogy másokra vannak utalással mondottak, addig nem maradunk meg semmivel. Az íge szava jobbra, balra elhalad mellettünk, és mi meghallottuk, de nem vettük a szívünkre. Amennyiben azonban az íge közvetlenül érint bennünket, akkor beletekintünk az íge tükrébe, és meglátjuk önmagunkat, és akkor feltekintünk az Úrra, aki kegyelemből szeretett minket, és aki magához vonzott minket. Meg kell állapítanom, hogy jelenleg nagyon-nagyon nehezemre esik a koncentráló képesség. Hálás vagyok Istennek, hogy helyreállított egészen ennyire, de tisztában vagyok a korlátozásaimmal, és megértést kérek tőletek. Ha lassabban beszélek, annak meg lesz az oka. És ma meglettem kérdezve, hogy lefordítanék-e Branham testvérnek egy prédikációját. Ez még egyszerűen nem lehetséges. Mindent szeretettel, de egyelőre ez még nem sikerül. A szükséges koncentráció, hogy minden mondatot, minden szót elkapjak, és aztán egyszerre lefordítsam németre, túlságosan nagy pillanatnyilag. Még nem kivitelezhető, de amint már észrevettük, bőségesen el vagyunk látva olyan prédikációkkal, amelyek füzet formájában is kilettek adva, és hogy elmélyedhetünk bennünk, és egyre erősebbé válik, egyre nagyobb súlyt kapnak, egyre hatalmasabbak és erőteljesebbek. És ha megjelenik a prédikáció a hívők három fajtája címmel, bizonyára másképp fogjuk érezni magunkat. De Isten mindenről a legjobban tájékozott, és minden bizonnyal lesz egy olyan gyülekezete, amely megmaradt, folt és ranc nélkül megmaradt, Isten kegyelméből mindvégig ki fog tartani. Ha önmagunkra lennénk állítva, ez nem is lenne lehetséges. Már most ma este valójában a szentírásbeli összehasonlításokkal szeretnék foglalkozni, és akkor eljuthatunk talán ahhoz is, amit Branham testvér itt és amott mondott, hogy megérthessük a módját annak, ahogyan Isten beszél, és hogy ne csak a betű szerint, hanem annak szellemét is felfoghassuk, aki beszélt, és a mondottak értelmét. A 95. Zsoltárban olyan csodálatosan hallottunk az imádatról, és arról, hogy Istent szellemben és igazságban kell imádnunk. És rögtön a 7. versben ez áll írva. Mert ő a mi Istenünk, és mi az ő legelőjének népe vagyunk. Az ő kezének nyája, az ő oltalma alatt lévő nyáj. És ő vezet minket friss legelőkre, és elvezet az élő vízhez, és bárcsak megtenné ezt ma este is kegyelemből. Nem a mi új lenyomatunk az, amivel alá akárjuk támasztani Isten szavát, Ugyanakkor az Isten szava már önmagában is mindenható, és el fogja végezni azt, amire el lett küldve, hogy megtegye. Ha alapvetően beletekintünk az új szövetségbe, akkor összehasonlításokat találunk, néha ugyanazokat a szavakat különböző kontextusokban felhasználva, és gyakran eltűnődhetünk, és talán feltesszük a kérdést, hadd kezdjem el ezt azonnal a János 15-tel. János 15, a 15. vers. Én nem nevezlek titeket többé szolgáknak, mivel a szolgának nincs rálátása vagy betekintése az ő urának cselekedeteibe. Sokkal inkább barátoknak neveztelek titeket, mert megismertettem veletek mindent, amit az én atyámtól hallottam. Minden más, ami itt még le van írva, egészen csodálatos, de engem most ez az íge foglalkoztat, hogy ti már nem vagytok többé szolgák, hanem a barátaim, mert a szolgának nincs rálátása, nincs betekintése az ő gazdája vagy az ő urának tevékenységeiben. Egyszer meglettem kérdezve éppen ennek az íge szakasznak a kapcsán, mert az Úr akkor azt mondta nekem, én szolgám. És akkor az illető, aki kérdezett, egyszerűen azt kérdezte, figyelj, ha az Úr így szólított meg téged, akkor nincs rálátásod, nincs betekintésed az ő dolgaiba. És. Valahogy el kellett gondolkodnom azután ezen a tényen, hogy Isten szavát mindig a megfelelő kontextusban és a megfelelő módon kell megérteni, úgy kell venni, megfelelő módon. Ha Pál apostolra gondolunk, az ő első levelére, amit írt, azt mondja például a rómaiakhoz írt levél első fejezetének első versében, én Pál Krisztus Jézusnak egy szolgája. Így kezdi az ő levelét minden idők legnagyobb apostola. És most hadd hasonlítsuk össze egymással, hadd beszéljen Isten ígéje, miközben tovább megyünk. Minden bizonnyal nem ez az egyetlen levél, amelyet így kezd el, hanem több olyan is van, amelyet ugyanígy kezd el. És még ezzel a szókifejezéssel is zárja, hol van ez talán a Filippi levélben, ott még az ő testvértársát, Timóteust is bevonja, és itt azt mondja Filippi levél első fejezetének első versében, mi, Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgálói, üdvözletünket küldjük mindazoknak a szenteknek, Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, stb. Tulajdonképpen sok helyen utána nézhetnénk a Bibliában, és arra az ige szakaszra is gondolok most, hogy Isten nem tesz semmit, mielőtt fel nem tárja titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. És utána nézhetünk a Gala levélben, és elolvashatjuk, hogy amíg egy fiú kiskorú, addig nincs különbség közte és a szolga között, és ez megint más összefüggésben van, mint itt a János 15-ben. Tehát nagyon körültekintőeknek kell lennünk, hogy milyen kontextusban és milyen összefüggésben lett alkalmazva az Isten szava. Hol van megírva? A Galata 4, Galata 4 az első versében. Én pedig azt mondom nektek, amíg az örökös még kiskorú, addig nincs különbség közte és a szolga között. Felfigyelünk tehát arra, hogy a szolga szókifejezés különböző módokon és értelemben került alkalmazásra, és ezt nagyon fontos megérteni. De ma este nem igazán ez foglalkoztat bennünket, hanem annál inkább fontos számunkra, hogy helyesen megértsük Isten ígéjét megfelelően. Például Máté evangéliumának 10. fejezetében. Máté evangéliumának 10. fejezete 24. versében ez áll. egy tanítvány nem áll az ő mestere, vagy az ő tanítója fölött, sem a szolga nem áll az ő ura fölött. A tanítványnak meg kell elégednie, ha az a sors éri, mint az ő mesterét, és a szolga meg kell elégedjen azzal, ha ugyanazon bánásmódban lesz része, mint az ő urának. Amint már említettem, voltak éppen nem is igazán ezt tartjuk szem előtt, de mindjárt észrevesszük, hogy egészen más dolgokról van szó, amelyeket megtalálunk a Branham testvér prédikációiban, amelyeket megtalálunk a Szentírásban, és nagyon-nagyon szükségszerű, különösen ebben a mostani korszakban, amelyben élünk, hogy mindenre nagyon pontosan odafigyeljünk. Van egy ige szakasz, elnézést, éppen most vagyok emlékeztetve rá, a Dániel próféta 9. fejezetének 23. versében. Amikor te elkezdtél imádkozni, elhangzott Istennek egy szava, és én azért jöttem, hogy tájékoztatást adjak neked, felvilágosítsalak téged, mert te egy különösen szeretett ember vagy. És most következik a kifejezendő gondolat. Így ügyelj tehát, légy pontosan figyelemmel tehát az ígére, hogy pontosan megértsd a kinyilatkoztatást. Az íge figyelembevétele nélkül nincs semmiféle megértés, nincs semmiféle isteni kinyilatkoztatás. De még az íge észszerű, figyelmes figyelembevétele vagy megfigyelése sem adhatja meg neked és nekem azt a sikert, vagy azt az eredményt, amit el szeretnénk érni. A János evangéliumának 13. fejezetében, a lábmosással kapcsolatos jól ismert fejezetben, itt azt mondja a 13. fejezet, 14. versében, vagy 14. versétől. Ha tehát én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, akkor ti is kötelesek vagytok egymás lábait megmosni, mert egy követendő példát adtam nektek, hogy ti is úgy cselekedjetek, ahogyan én is cselekedtem rajtatok, vagy veletek. Bizony, bizony, csak ugyanazt mondom nektek, a szolga nem áll az ő ura fölött, sem egy küldött, vagy egy apostol, a feladója fölött, aki elküldte őt. Lehetne tovább is olvasni, de megállok ennél az ige szakasznál, abból a célból, mert az utóbbi időkben mégis nagyon gyakran hallottuk ezt a megfogalmazást, hogy mi megmaradunk az apostolok tanításában. És ezzel valahogy egy gyanúsítás is ki lett mondva, nevezetesen az, hogy mi kívül állunk az apostolok tanításain. Tehát egy vád. És ez talán valahol és valahogy azt a benyomást keltheti, de ha a Szentírás teljes össztanúbizonyságát vesszük, akkor meg fogjuk állapítani azt, hogy Isten akaratának és az ő szavának kellős közepén találtatunk. Ha most mégis egészen alázatosan és egészen egyszerűen felmerülne a kérdés, hol tanította Pál apostol a lábmosást, akkor az egyiknek vagy a másiknak azt kellene mondania, igenis kérem, csak egy pillanat, de mégsem tudom. Ez lehetne akkor a válasz. És ha aztán vesszük Istennek egy emberét, Branham testvért, akiről ma és a jövőben is napról napra mindinkább meg leszek győződve arról, hogy ő volt Isten egyik legnagyobb profétája, aki ezen a földön járt vagy élt. Akit a tűzoszlop elkísért az ő születése napjától fogva. és ő maga tanúskodik róla, és azt mondja, hogy nem sokkal azután, amikor megszülettem, a tűzoszlop fölöttem függött, anyám és azok, akik jelen voltak, elmondták nekem, hogyan jött be az ablakon keresztül, és hogyan függött ott fölöttem. Istennek ez az ember azt mondja, az új szövetségi gyülekezetnek három elrendelése van. Ezek azok, a keresztség, az úrvacsora és a lábmosás. Ha most itt, ma este elkezdjük, és még csak most kezdjük az összehasonlításokat el, nekem ezt meg kell tennem, belsőleg kényszerítve érzem magam megtenni, hogy megmutassam magunknak, hogy minden üres beszéd felemészt, mint a rák maga körül, és romboló hatása van, és nem szolgálja az élő Isten gyülekezetének a felépülését. Lehetséges lenne, és ezt a pontot szeretném a legvégén érinteni, de ez is egy része lesz, és még egy rakat olyan pontot fogunk kiemelni az elkövetkezendő idők folyamán, amire talán egyik, másik azt mondja, vagy mondhatja, talán még mindig azt fogja mondani jövőbenileg is, várjunk csak egy pillanatra, az apostolok ezt nem tanították. És ha most kinyitnám itt az új szövetséget, és megkérdezném tőletek, hol tanították az apostolok, hogy a tízedet és az áldozati adományokat úgy kell adni, ahogyan az Ószövetségben, éppen úgy az Új Szövetségben is meg kell tenni. És akkor mindannyiunknak közülünk, az elsőtől az utolsóig azt kellene mondanunk, hogy ezt nem találjuk az apostolok tanításában. Ez azt jelenti, hogy valamennyi levelekben nem, valamennyi prédikációkban nem, amit egy pálapostól éjfélig prédikálva még sincs feljegyzés mindarról az ő tanításaiban, az összes prédikációikban az apostoloknak. Egy helyen azt írja Pál apostol, amit szóban és írásban adtam, átadtam neked, abban maradj meg. Következetesen tehát csak a keretünk lett megadva, amelyek vagy meglettek jelölve, hogy meglegyenek a támpontjaink, a vezérfonalunk. De ha valaki felelősségre akarna vonni bennünket, akkor valóban feltehetni a kérdést, igen, de hol is tanította ezt Pál apostol? Aztán eljön Istennek egy prófétája, és azt mondja, hogy semmi sem változott meg, mert ugyanaz az Isten, aki az Ószövetségben szólt, szólt az Új Szövetségben is, és a dolgok pontosan ugyanúgy helyesnek bizonyulnak, úgy az Ó, mint az Új Szövetségben. Néha nagyon messzire ment ezekben a pontokban, és nagyon-nagyon hangsúlyozta őket. És van egy egész sorozat annak, de mielőtt a levegőbe hagynálak lógni benneteket a lábmosás pontjával, szeretném mégis felolvasni az ígét a Timóteushoz intézett levélből, ahol Pál apostol mégis azt írja, hogy egy özvegyasszony csak akkor kerüljön be a gyülekezet anyakönyvébe, ha csak egy férfinak volt a felesége, és megmosta a szentek lábát. Csak hogy tudjátok, hogy mégis megvan írva ez is. 1. Timóteus 5, a 9. vers. Egy özvegyasszony csak akkor kerülhet be a nyilvántartásba, vagy a gyülekezet által elláttandó özvegyek jegyzekébe, ha legalább 60 éves, csak egy férfinak volt a felesége. És jó cselekedetekkel kellően igazolja, hogy gyermekeket nevelt fel, vendégszeretetet tanúsított az idegenek iránt, megmosta a szentek lábait, segítséget nyújtott a rászorultaknak. Ezt csak azért olvastam fel, hogy tudjátok, hogy van egy olyan ige szakasz is, amely arról tanúskodik, amit az Úr Jézus parancsolt a gyülekezetnek, a Pál apostol leveleiben is. Tehát tantszerűen Pál apostol ezt sehol nem fektette le a leveleiben, talán a szóbeli beszédeiben, hanem Itt most kegyelemből bejelentést kapunk róla, hogy tudjuk, hogy ez így megtörtént és bekövetkezett. Már most a Pál apostol, mint Istennek egy embere, akit az Úr felhasználta arra, hogy megírja az Új Szövetség legnagyobb részét, és akit emellett szintén rendkívüli módon felhasznált arra, Istentől felhasználta arra, hogy sok mindent megírjon, például az 1. Korintus 11-ben. És szeretném nagyon világosan hangsúlyozni, hogy ő Istentől kapott olyan dolgokat, és néha úgy adta tovább, ahogyan azt a szellem kinyilatkoztatta neki. Azt mondja itt az 1. Korintusbeliekhez írt levél 11. fejezetének 23. versében. Mert én a magam részéről úgy vettem át, úgy lettem értesítve róla az Úrtól, ahogyan át is adtam nektek. Tehát az Úrtól vette át, viszont vannak olyan pontok, amelyeket nem ilyen világosan, vagy talán nem is ilyen kinyilatkoztatásként ad tovább. És amikor ezt ma este így mondom itt, akkor remélem, hogy nem túl hangosan, de vannak dolgok, amelyeket ő mégis magától mondott. Ezt különösen az 1. Korintus 7. fejezetében meg fogjuk állapítani. Itt az 1. Korintus 14. fejezetének 34. versében például azt mondja, ami most a nőket illeti, és ez amúgy is egy olyan téma, amiről nagyon szeretném, ha egyáltalán nem létezne, nem kellene beszélnem róla. De akkor megkérdezem magamtól, hogy Istennek ezen embere miért vetette fel újra és újra ezt a szempontot 35 éven keresztül egymás után. Ismét és ismét érintette ezt a pontot. És mi egy olyan időszakban élünk, amelyben létezik az Emberi Jogok Bizottság, amelyben létezik a Női Jogok Bizottsága, az egyikre Helsinkiben, a másikra Kopenhágában került sor, de a kérdés a következő. Hol van az Isteni Jogok Bizottsága? Hol érvényesíti Isten lényegre térően az ő célját? Emberi Jogi Bizottság, szép és jó, kiállnak az emberi jogokért. Női Jogi Bizottság, szép és jó, kiállnak a nők jogaiért. De az Isteni Jogok Bizottsága az, hogy a mi Istenünk jogaiért kiálljon valaki. A többi dolog amúgy is emberi jellegűek. És nyugodtan kimondhatjuk ezt, hogy időjelenségek. És hozzátehetném még azt is, hogy a végidők jelenségei. Nos, nem akarjuk eltitkolni, vagy véka alá rejteni, hogy ezek a jelenségek a végidők jelenségei. Ezek az utolsó idők jelenségei. Az emancipáció szót a múltban egyáltalán nem lehetett még hallani sem. Ma már minden gyermek tudja, hogy mit jelent. De minden szinkronizálva lett egymással. Hol marad az isteni rend? Az 1. Korintusbeliekhez írt levél 11. fejezetéből. Isten, Krisztus, férfi, nő. Ez az isteni rend. És ez alatt kell meghajolnunk, alávetnünk magunkat, és elfoglalnunk a helyünket. És mondom nektek, egy napon nyilvánvalóvá fog válni, hogy az engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne. Egy nap majd még feltárul, még a mi életünk idején. Itt az 1. Korintus 14. fejezetének 34. versében ez áll. A nők hallgassanak a gyülekezeti összejöveteleken, mert nem engedhető meg nekik, hogy beszéljenek, hanem allá kell vetniük magukat, ahogyan azt a mózesi törvény is előírja. Nos, mi köze volt Pál apostolnak a mózesi törvényhez, hiszen ő a kegyelem idejében élt. Krisztus maga volt a törvény beteljesedésének a vége, és itt fellép Istennek egy embere, Pál apostol, és azt mondja, ahogyan a mózesi törvény is megszabja. Természetesen mondani lehetne, hogy törvény ide, törvény oda, de nekem az a meggyőződésem, hogy az Ószövetség Jehovája az Új Szövetség Jézusa. tudni illik, hogy az, aki ott a Sinai hegyen beszélt, ugyanaz, aki ott az olajfák hegyén is beszélt. Azzal az egyetlen különbséggel, hogy az Ószövetségben a szellem szerinti létező lény szerint, az Új Szövetségben pedig, mint aki hústestet öltött, mert az íge testet öltött és közöttünk lakott. De ugyanaz a vagyok, ugyanaz az Úr és senki más. Már most, amikor itt ebben a szövegszakaszban az van mondva, és valóban minden komolysággal, ahogy a mózesi törvény megszabja. Egy törvény nem csak egy kívánságot juttat kifejezésre. Azzal, hogy lennél-e olyan kedves, kérlek, ez nem törvény, nem jogszabály. A törvény parancsoló, elkötelez valamire, és ezzel el van intézve. A törvénynek szigorúsága van. És itt azt mondja Pál apostol, hogy ahogy a mózesi törvény megparancsolja, nem ahogy óhajtja, nem azt mondja, hogy kérem, kérem, hanem ahogy a törvény parancsban adja. Aztán röviddel tovább, de aztán itt a tetőpontra hozza a dolgokat, talán a 37. verstől olvasva. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy egy próféta, szellemmel telített szónok, vagy egyáltalán a szellemben tehetségesnek tartja magát, annak elkötelezően fel kell ismernie, hogy amit én itt írok nektek, az az Úr parancsa. Tehát, ha valaki nem csak egyszerű gyülekezeti tagnak érzi magát, hanem ha valaki prófétának gondolja magát, szellemmel megajándékozottnak tartja magát, akkor annak elkötelezően fel kell ismernie. Nem úgy írja, hogy az felismerheti ebből, hanem elkötelezően fel kell ismernie, hogy az, amit én itt írok, az az Úr parancsa. Tehát nem a semmiből talált ki dolgokat, nem csinált belőle egy hobbit, hanem az isteni kinyilatkoztatás alapján a gyülekezetben úgy határozta meg a dolgokat, ahogyan meg kellett határozni őket. Tehát a dolgok egyre komolyabbá válnak. Ezt meg fogjátok még látni tovább is. És a végén nem marad olyan kibúvó, amelyiken te vagy én akár még átmehetnénk, még ha akarnánk se. Isten az ő ígéje által az útunkat fogja állni, és nem fog átengedni bennünket, ha csak nem hajolunk meg az ő ígéje alatt. Gyakran halljuk azt a kifejezést, hogy az íge szava szerinti mennyasszonyokká kell válnunk. Nos, mit jelent ez a szó kifejezés, hogy az íge szava szerinti mennyasszony? És ha ma itt vagyunk ezen a helyen, és egy egész sor olyan dolgokat fogunk érinteni, amelyek tanítva lettek, amelyeket nem lehet rögtön vagy nyomban elolvasni itt a Szentírásban. De ha nyitott szemmel járunk, kegyelemből megtaláljuk az összefüggést mindazzal, ami benne van, és ami elhangzott. De éppen az a helyzet, hogy méretre van szabva ahhoz az időhöz, amelyben most éppen megérkeztünk. Branham testvér nem 400 évvel ezelőtt lett elküldve, hanem éppen az idők végén. És tudjátok, amennyiben hisszük, hogy az írások, amelyek az ő szolgálatára utaltak, azok mind beteljesedtek, akkor csak annyit kell tennünk, hogy tisztán és lassan elolvassuk az apostolok cselekedetei 3. fejezetének 21. versét, és ott világosan és egyértelműen meg van írva, hadd olvassam fel nektek. Itt még egyszer visszatérek ahhoz az egy vershez, de hogy megtudjuk, hogy a Branham testvér szolgálata nem csak az apostolok idejéig nyúlik vissza, hanem egészen az első Mózes első könyvének első fejezetéig, annak első verséig. És ha ezt nem fogjuk tudni felfogni, akkor az üzenetet sem fogjuk tudni felfogni. Itt az apostolok cselekedeteiben, a 3. fejezetében, ami Urunkra és megváltónkra van utalást téve, ezek a szavak olvashatóak. Őt azonban kétségtelenül be kell fogadja az ég, mindazon dolgoknak a helyreállításának idejéig, amelyeket Isten ősidőktől fogva kijelentett az ő szent prófétáinak a szája által. Már most, ha itt Isten szelleme a Péter ajka által az újszövetségi gyülekezet kezdetén megjövendőli a véget, nem azt mondta a szellem által, hogy Krisztusnak a mennyben kell maradnia, amíg minden helyre nem lett állítva, ahogyan azt az apostolok szája és a tanítók és a pásztorok szája által lett hirdetve az új szövetség kezdete óta, hanem itt feketén-fehéren meg van írva, hogy mindannak a helyreállításának az idejéig, amit Isten az ősidőktől kezdve kijelentett az ő szent prófétáinak a szája által. Avagy tudjátok, tudtok-e mindannyian egy amment mondani erre? Ezt jelenti az utolsó idők üzenete? Nem csak vissza egy bizonyos szakaszig, és akkor azt csinálhatunk vele, amit akarunk, hanem egy teljes, mindent magába foglaló kinyilatkoztatás. Csak röviden egy kérdés. Ha valakinek kétségei vannak ezzel kapcsolatosan, és ne gondoljátok, hogy élvezetből állok itt elő, ezt nyugodtan elfogadhatjátok, és elhihetetek tőlem. Sőt, megkérdezem tőletek, hol beszélt egy Pál apostol az Édenkertben történtekről? Hol volt utalással a bűnesetre? Hol egyértelműsítette a dolgokat, illetve a történteket neked vagy nekem? Keresd meg, nyisd fel nekem az ige szakaszt, és ha megtalálod, hadd olvassuk el együtt. Az első korintusi levélben találunk erre nézve finoman egy célzást, egy utalást, amikor egy helyen ezt mondja, úgy szeretnélek Krisztus elébe vezetni benneteket, mint tiszta szűzeket, de félek, hogy ahogy a kígyó megbabonázta, illetve elcsábította Évát, úgy titeket is elcsábít, illetve megtéveszt. Ő már tisztában volt a titokkal, de vajon elmondta-e neked és nekem is? Ugyanaz az angyal, aki 1946. május 7-én eljött hozzám, belépett a szobába, és elmondta nekem, hogy mi történt délelőtt, és mi történt estefele ott. Reggel a kígyóval, sötétedés előtt pedig Ádámmal, ugyanazon az egy és ugyanazon a napon. Nos, létezette valahol egy ember, aki ezt ilyen világosan, ilyen egyértelműen és kendőzetlenül kimondta volna, mint ahogyan azt Branham testvérünknek ezt Isten megparancsolta, hogy megtegye. Hivatkozni tudtok egy Pálra, vagy egy Péterre, vagy akár a próféták közül egyikre, másikra, avagy nem azt mondta Isten, hogy a dolgoknak zárva és lepecsételve kell maradniuk a végidőkig? És akkor eljön az ideje, hogy fel legyenek tárva. És most felteszem a kérdést egész őszintén, bizonyára írásban is megtettem már. De vajon kicsoda legyen az, aki kimerné mondani az ítéletet, legyen az egyénileg, csoportosan vagy szervezetileg arról, amit Branham testvér mondott Isten nevében? Ki meri ezt megtenni? Nekem magamnak vezekelnem kell, mert káros hatással volt rám, hogy megmertem tenni, és ezért kell átmennem ezen a keserű leckén. Voltak egy-néhány dolgok, amelyek egyszerűen nem igazán voltak érthetőek számomra. Úgy tűntek, mintha nem lennének igazán lényegre törőek. És úgy értettem, ahogy napjainkban is sokan teszik, hogy megértem őket, és nem azért vagyok itt, hogy így ítélkezzek, de ha valaki jön és azt mondja, hogy ők megmaradtak az apostolok tanításában, sőt az egész odáig megy, hogy azt is ki van mondva, és még ha egy angyal jönne és a mennyből és egy másik evangéliumot hirdetne, akkor váratlanul elhangzik, már pedig ez nem az az evangélium, amelyet azóta hallottunk, amióta hívőkké lettünk. De hiszen amióta hívőkké lettünk, egyáltalán nem hallottuk ezeket a titokzatosságokat, hiszen ekkor a megértésünk még nem volt megnyitva, hiszen a pecséteket még nem is voltak feltörve és feloldva, és a tartalma nem volt nyilvánvalóvá téve. Egyébként kik is vagyunk mi egyáltalán? Avagy megértettük-e, felfogtuk-e egyáltalán, hogy milyen korszakban élünk? És az Isten hozzánk intézett szavát is megértettük-e? És idézheti valaki a Biblia legszentebb passzusait is, miközben mégis elmegy amellett, amit Isten tesz, annak figyelembevétele nélkül. nélkül. De tudjátok, nem ez az első ilyen helyzet. Amikor az ellenség megérkezett Évához, Isten szavának 99%-át előterjesztette. Ő pontosan tudta, hogy mi van megírva, csak hogy valamit még hozzáfűzött. És ebben rejlett az egész dolog. Itt megvan írva még egy másik vers is, az első Korintusbeliekhez írt levél 14. fejezetének 38. versében. De ha valaki nem akarja tudomásul venni és elismerni, azt nem ismeri el Isten sem a maga részéről. Egy nagyon komoly szava az ígének. Miért? Mert Pál apostol határozatként kimondta az Úr parancsolatát. Nem csak egy levelet írt, hanem itt, ebben a levélben benne van a kinyilatkoztatás is. Testvérem és testvérnők, amikor Pál apostol egy levelet ír, és azt mondja benne például, hogy hozd el a kabátomat, vagy itt és ott fogom tölteni a telet, vagy Rómában fogok utazni, vagy értesít erről is és arról is, akkor tudva lévő, hogy földi, egész hétköznapi dolgok is szerepelnek a levelekben. De amikor itt határozatként kimondja az Úr parancsolatát, akkor nem Pál apostol az, aki beszél, hanem akkor Isten az, aki Pál apostolon keresztül beszél, aki meghatároz valamit, és aki megparancsolja, és a dolgokat meg kell szívlelni, és engedelmeskedni kell nekik. Különösképpen, ha utalással leszünk az első Korintus 7-et tartalmazó részletekre, meg fogtok lepődni azon, hogy Pál apostol hányszor mond valamit önmagára való hivatkozással, amikor azt írja, hogy ezt én mondom, és nem az Úr. És azután váratlanul, hirtelen azt mondja, ezt nem én mondom, hanem az Úr mondja. Itt az allábbiakban feleltet azokat a kérdéseitekre, így és így, és válaszol is. És akkor elérkezünk, ezt már a 7. fejezet, 7. versében mondja. Bizonyára szeretném, ha minden ember olyan lenne, mint én, de ebben mindenkinek van egy különleges ajándéka Istentől, az egyik egyféleképpen, a másik másképp. Most a 8. vers. A hajadonoknak és az özvegyeknek pedig én vagyok az, aki azt mondom. Én vagyok az, aki azt mondom. Ó, én annyira hálás vagyok, hogy Pál apostol ilyen őszinte, ilyen becsületes, ilyen a legmélyebbekig nyílt volt, semmi észszerűtlenséget nem csinált és nem mondott, nem színlelt szellemi téren megtévesztően, mintha mindenek felett állna. Amikor önmagától mondott valamit, akkor azt meg is mondta, és ahol Isten szólt rajta keresztül, azt is megmondta. Nem volt olyan kegyeskedő, mint manapság a sok prédikátorok. Ezek ugyanis azt állítják, hogy csak is Isten beszél rajta keresztül, ők maguk már nem is szerepelnek. Voltak éppen egyáltalán nem lehet meghallgatni sem őket. Valószínűleg pontosan az ellenkezője a helyzet, hogy az ember csak őket hallja, Isten pedig egyáltalán nem lehet hallani. Mert ez is megtörténhet. Itt Pál apostol azt mondja, a nőtleneknek és az özvegyeknek pedig azt mondom, jól teszik, ha úgy maradnak nőtlenül, ahogy én is vagyok. De ha nem tudnak önmegtartóztatóan élni, akkor házasodjanak meg, mert a házasságban élni jobb, mint gyulladásban, a kéjvágytól felemésztve élni. De azoknak, akik házassok, én azt parancsolom, együtt olvastok-e velem mindannyian, kérem, kérlek, olvassátok-e velem együtt, mindannyian. Ez esetben azonban azonnal meg lett állítva. Megvan írva ugyan annyi, de a házasoknak én azt parancsolom, aztán vége. És mögötte azonnal az áll. Nem én, hanem az Úr parancsolja. Felismeritek-e a különbséget? Nem én mondom, hanem az Úr. És aztán ecseteli is azt, amit az Úr parancsol. A 12. versben. A többieknek pedig én magamtól mondom, nem az Úr. Legyetek egyszer őszinték, testvérek, ti is, akik az ígével szolgáltok, és mindazok, akikhez el fog jutni ez a hangszallag. Ki lett volna olyan nyílt, becsületes és őszinte, mint ez a Pál apostol? Istennek egy ilyen nagyszerű embere azt mondja itt, a többieknek pedig én magamtól mondom, de nem az Úr. De hiszen ezzel teljesen feltárt magáról az ő gyenge pontjait, feltárta a gyenge pontjait, hiszen ezzel azt juttatta kifejezésre, most nem az az Úr az, aki rajtam keresztül beszél, most én magam beszélek. De tudjátok, én inkább szeretnék egy olyan embert hallani, aki megvilágosodott a Szent Szellem által, és úgy beszél, és azt mondja, nos, ezt én mondom, mintha meg kellene hallgatnom valakit, aki azt mondja, így szól az Úr, és messziről sem igaz, hogy az Úr szól. Hiszen ilyenkor még mindig pontosan tudjuk, hogy hányadán vagyunk. És ha itt valóban ez áll írva, a többieknek pedig magamtól mondom, a többieknek pedig én magamtól mondom, amit mondok, nem az Úrtól. Micsoda vallomás lett itt letéve, és ez sokkal, de nagyon messzebbre megy. A 25. versben ez áll írva. A leányokra nézve azonban, a ház hajadon leányait illetően nincs kifejezett parancsom az Úrtól. Látjátok, milyen nyílt, becsületes és őszinte ez az ember, de a saját véleményemet, a saját nézetemet mondom ki. Hallottátok-e valaha Branham testvér is azt mondani, én itt kimondom a saját véleményemét, vagy az én nézetemet? De hiszen jó néhányszor, ő is mondta, többször is mondta, ugyanolyan őszintén volt, mint Istennek ez az embereit. Isten őszinteséget akar. Egy csirkefogó, aki őszinte, kedvesebb Istennek, mint egy olyan valaki, aki azt hiszi magáról, hogy őszinte, de voltak éppen nem az. Itt valóban az van írva. De ami őket illeti, nem kaptam kifejezetten parancsot az Úrtól, hanem a magam véleményét képviselem, mint egy olyan valaki, aki kegyelmet kapott az Úrtól. Tudjátok, Isten ezen embereinek az őszinteségéből, az ő szava hihetőségükből, amit az ő szívükben hordoztak, szeretnék én is egy darabot levágni, és ha lehet mindent, amit bennünk volt. Ugyan őszinte és nyílt szívű szeretnék lenni, mint ahogy ők is voltak, de ennek is Istentől kell származnia. Nem régiben valahol odajött hozzám egy testvér, és azt mondja, Frank testvér, imádkozz értem, egyszerűen nem tudok őszinte lenni. Ez valóban nehéz, nagyon-nagyon nehéz. Ez mindig egy egészen fáradtságos vagy nehéz dolog, de Isten kegyelméből segíteni fog, hogy sikeresek legyünk ebben is. 29. vers. Ezt pedig én mondom nektek, szeretett testvéreim. Ő pontosan tudta, hogyan kell megkülönböztetni a dolgokat, és a gyülekezet is pontosan tudta, amikor azt mondja az 1. Korintus 11:23-ba, ezeket az Úrtól vettem át, és így adom azt nektek tovább. Ezzel mindenki tudta, hogy itt már nincs mit értelmezni. Itt az Úrtól kapta, és tovább lett adva, amit mond. Amikor azt mondja, ez az Úr parancsa, és aki nem ismeri el tényként, az maga is meg lesz kérdőjelezve, nem lesz elismerve, akkor tisztában volt vele, hogy miről beszél. És amikor itt azt mondja, ezt én parancsolom, nem én, hanem az Úr, akkor bizonyára minden versből, minden összefüggésből pontosan látjuk, tudjuk, felismerjük, hogy hol állunk. Bármilyen témáról is beszélt, nem hagyott bennünket bizonytalanságban, kétségben. De még egyszer mondom, hogy el fogunk jutni bizonyos pontokhoz, és mindenkinek meg fog kelleni hozni a saját döntését, a maga döntését, akár tetszik neki, akár nem. Meg fogja hozni így is, és amúgy is. Nem az én kedvemért, mert mondom, vagy bárki más kedvéért, de végül is Istennel és az ő kinyilatkoztatott szavával van dolgunk. És ha Istennek egy embere elmondhatta azt, és tanúskodhatott róla, mégis mi volt a helyzet? 1933. június 11-én, amikor mintegy 4000 ember volt ott jelen, miközben több száz ember megkeresztelkedett az Ohio folyóban, és felhangzott a hang, ahogyan János megelőzte Krisztus első eljövetelét, úgy leszel elküldve te is egy üzenettel a Krisztus második eljövetelét megelőzően. Ez esetben a továbbiakban nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk a kérdésnek, mint ahogy eddig tettük. Ez a szintiszta igazság. Ezzel egyszerűen tartozunk a mi Istenünknek. ellenkező esetben beszélt a mi figyelembevételünk nélkül, és oda se kellett volna hallgassunk. De én hiszem, hogy Istennek vannak olyan emberei, akik hallgatnak az ő szavára, és én mondom nektek, a tisztán látás csak ott következik be, ahol az ember valóban szívből meghallgatja Isten ígéjét, hogy Isten szelleme életre kelthesse és megeleveníthesse a hallottakat. Nem a beszélgetés, nem a társalgás folytán. Lehet ugyan rágódni a dolgokon, ide-oda egész éjjeleken hánykolódni rajtuk, de ezzel még nem lesz tisztán látása senkinek. De az Isten ígének hirdetése alatt a Szent Szellem jelen lesz, és kinyilatkoztatja az ígét azoknak, akik szívükbe befogadják azt. Ha sietve rátérünk még a Jelenések könyve 10. fejezetének 7. versére is, arra az ige szakaszra, amelyet immár újra és újra fel van olvasva, és amelyet szintén a figyelmünkbe ajánlunk. A 7. versben újra az van megírva. Hanem azokban a napokban, amikor a 7. angyal hangja megszólal. Hanem azokban a napokban, amelyekben a 7. angyal hangja felhangzik, és amikor az megfújja a harsonát, akkor megvalósult, vagy beteljesedett az Isten titka, ahogyan azt megbízhatóan tudatta szolgáival, a profétákkal, mint örömüzenetet. Ismétlem, ebben az ige szakaszban sincs szó apostolokról, tanítókról, vagy lelkipásztorokról. Miért nem? Mert az idők végén nem csak evangélizálással, nem csak tanítással van dolgunk, hanem a szemünk előtt beteljesülő bibliciai proféciákkal van dolgunk. Elvégre sokan vannak olyanok, akik hisznek Isten egységében. Sokan vannak olyanok is, akik Jézus Krisztus nevében keresztelnek. Ezek száma nem csak az ezreket éri el, hanem a százezreket szerte a föld kerekségén. De mégis hol vannak azok, akik isteni kinyilatkoztatás által elfogadják és befogadják az ez időre szóló ige üzenetet? Hol vannak ezek, akik valóban megértik, miről is van szó ez időben? Természetesen fel lehet ébreszteni minden kutyát, és akkor mégsem tudni, hogyan tovább. A Biblia kegyeletteljes passzusait használva, de nem a megfelelő kontextusban hozni őket. Ma este megparancsolom mindazoknak, akik a Branham testvér szolgálatára hivatkoznak, hogy azokat a szakaszokat használják is, amelyek az ő szolgálatára hivatkoznak, amikor az ő szolgálatáról beszélnek, vagy ha lehet, akkor inkább hallgassanak. Már nem megy másképp. Nem járhatunk egyszerre két vágányon, és még egy lépéssel hadd menjünk még tovább is. Ez mind csak a bevezetője a dolgoknak. De a Malakiás prófétától már sokszor hallottuk. Tudjátok, mielőtt meg lett volna írva, meglást, vagy vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm hozzátok Jézus prófétát, van egy másik vers is megírva előtte. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ez a vers is megvan írva. A 22., 23. és a 24. vers. Maradjatok tehát emlékezettel arra a törvényre, amelyet Mózes, az én szolgám adott, akinek a Hóreben törvényeket és rendelkezéseket adtam az egész Izrael számára. És azután jön, hogy vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm hozzátok Ijés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Ő lesz az, aki visszatéríti az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz, hogy el ne keljen jöjjek, és meg ne keljem, sújtsam a földet átokkal, vagy prédául ne keljen, adjam azt a pusztulásnak. Mielőtt meg lett adva az ígéret az utolsó prófétára való hivatkozással, Isten szelleme által itt a prófétai ígében utalás lett téve arra, amit Isten Mózesnek és Mózesen keresztül mondott. Ezért hangsúlyozta Branham testvér újra és újra, hogy most az utolsó időben ismerté lesznek téve az összes titokzatosságok, az első Mózes-től a jelenések könyvéig, vagy mégsem így van, avagy nem olvastuk ezt minden prédikációiban, és legyen az, aki eljön azután, és ki legyen az, aki eljön azután, és azt mondja, igen, de amit ő ott mond, az nem egyezik meg az apostolok tanításával. Ó, Istenem, segíts meg minket, és légy kegyelmes hozzánk, hogy visszafogjuk és korlátozzuk a nyelvünket, mert egy szép napon túl késő lesz. És akkor átlépjük a határt, anélkül, hogy felfogjuk, hogy nem egy emberrel van dolgunk, hanem maga Istennel, aki saját maga beszélt rajtuk keresztül, mint az így szól az Úr. És én magam hallottam őt, ahogy ezt mondta, és minden bizony a felvételen is megvan, és valószínűleg nyomtatásban is megvan. Amikor azt mondja, én őrizkednék attól, és nem merném azt mondani, hogy így szól az Úr, ha csak az Úr nem szólt előzőleg hozzám, és nem nyilatkoztatta ki nekem, amit mondani akar. Azt mondja, hogy a világon semmi sem tudna rávenni arra, hogy azt mondjam, hogy így szól az Úr, ha csak Isten nem szólt előzőleg, és nem nyilatkoztatta volna ki nekem, amit mondani akar. És ha egy prédikáció után azt mondja, hogy íme így szól az Úr, akkor kinek van egyáltalán beleszólási joga? Mit akarunk mi akkor még akkor mondani? Ha Isten szól, akkor nekünk csendben kell maradnunk, és hallgatnunk kell, fogadnunk kell, és köszönetet mondanunk, hogy szólt egyáltalán. Amen. Azt hiszem, most felállunk és imádkozunk. Köszönjük neked, eme fontos szavaidat ma este. Nagyon örülünk és nagyon hálásak vagyunk ezekért a szavakért. Nagyon örülünk a te jó szent szellemed útmutatásának, annak vezetéséért. Halleluja! Te megajándékozták kegyelemmel a szólásra, és megajándékozták kegyelemre, hogy meghallgassuk azt, Uram. És így meglettünk áldva, Uram, a te szent szavad által, Uram. Annyira örülök ennek, Uram. És azt hiszem, hogy mindannyian örülünk, és hálásak vagyunk, Uram, hogy így szóltál, ilyen módon felhasználtad az én testvéremet, és megáldottad őt kimondani az te igazságaidat. Hála legyen neked, Uram. Te továbbra is meg fogsz áldani. Mindig is megáldottál minket. Halleluja! Legyen a te szent nevednek közöttünk, Uram. Szenteltessék meg a te neved közöttünk. Halleluja! Dicsőség, magasztalás, tisztelet, hálaadás és imádat neked, az igaz és hűséges Istennek. Halleluja! Amen.